iszonyú módon pörög a hordható elektronikai termékek piaca, és ennek hát egyrészt van oka, másrészt pedig van eredménye is. Az okok között azt lehet látni, hogy a hordható és hordozható elektronikai termékek azok egy elég széles palettát ölelnek fel, mert a különböző elemzések és piaci eredményekbe általában beleszámítják az okos karperecektől kezdődően az összes olyan dolgot, amit a csuklónkon tudunk viselni, és ugye elemzően ugye órák tartoznak ide. Másrészt pedig a legtöbb elemzés és legtöbb kutatás összemossa ezt a területet az úgynevezett TVS headsetekkel, a True Wireless Speaker headsetekkel, amelyek olyan Bluetooth megoldások, amik ugye mind a két fülbe zsinór nélkül tudnak beülni, és ezeket eddig egy kalap alá vették, de úgy néz ki, hogy erre mostanában nincsen szükség, mert elég jól mérhető külön az okos karperec és óravonal, és ugye a headsetes történet, és hogyha csak az okos karpereceknél és óráknál maradunk, akkor is azt lehet látni, hogy a tavalyi év, a harmadik negyedévében mindenféle nemzetközi vírushelyzet ellenére is 35%-kal nőttek az értékesítések ebben a szegmensben, és ez pedig azt eredményezte, hogy egyre több és több gyártó száll be, vagy éppenséggel tér vissza erre a piacra, és ugye a nagy visszatérést azt a Motorola-nál láthatjuk, mert úgy néz ki, hogy a Motorola-nál újra elővették azt az opciót, hogy ők csináljanak okos órát, és igazából itt nem a nullából indulnak, mert az egyik első ténylegesen okosórának tekinthető csuklón hordható berendezés az a Moto 360 volt, sok-sok évvel ezelőtt akkor, amikor az Android Wear platformmal a Google is beszállt erre a területre. A Moto 360 az egy remek okosóra volt, nagyon letisztult, nagyon szép, és tényleg megmutatta mindazt, amit ugye a platform képes volt nyújtani. Csak azóta eltelt egy csomó idő, és az derült ki, hogy a Google igazából nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen az okosórás platformjával. Ugye volt néhány frissítés, Wear OS 2.1-ig bezárólag elég rendszeresen, ahol kaptak wifi támogatást az eszközök, meg egyéb apróságokon is változtattak, és aztán úgy nézett ki, hogy a Google teljesen magára hagyja ezt a kategóriát, és éppen ezért a készüléki gyártók, akik ugye órákat akartak készíteni, azok elkezdtek saját megoldásokat fejleszteni, ugye a Samsung a Tizen rendszerre építi az óráit, a Huawei, a Honor, a Xiaomi és a többi nem annyira nagy nevű gyártó szintén saját felületet használ, az Apple pedig ugye hát egyébként is teljesen külön utakon jár, de úgy igazából eltűntek azok az órák, amik a Google rendszerét használnák, de úgy néz ki, hogy ez megváltozik, mert egyrészt ugye a Motorola vissza akar térni hát okos órákkal a piacra, és ilyen pillanatban arról van szó, hogy 4 különböző féle okosórát is fognak kínálni a közeljövőben. Másrészt pedig azok a hírek keltek szányra, hogy a Samsung is azon gondolkozik, hogy bár nekik ugye megvan ez a Tizen-es szériájuk, a Watch 3-mal meg a Watch Active 2-ben jelenleg ez a két modell van, de hogy felépítenek még egy modellt, és azon majd a Google rendszere fog dolgozni, ami hát nyilván azt is előrevetíti, hogy a Google-nek is valamit reszelnie kell a háttérben, mert azért az okosórás platform, amit ők annak idején kitaláltak, az akkor jó volt, de azóta nagyon sok minden történt az iparágban, és ennek megfelelően fel kell egy kicsit spécizni ezt a felületet, hogy illeszkedjen a mai kor elvárásaihoz. Főleg a sport-fitness vonalon kell sokkal többet beletenni, mint ami jelenleg van, meg hát ugye az alkalmazás fejlesztőket is egy kicsit noszogatni kell annak érdekében, hogy minél többféle módon lehessen használni az órákat. Ugye az volt a gond egyébként a Google-ös megoldással, és ezt sok elemzés is kimutatta annak idején, hogy nagyon kötött volt a gyártók számára ez a platform, tehát nem nagyon tudták annyira módosítani, mint amennyire ugye a telefonokon futó Androidot tudják módosítani, hanem ugyanazt a kezelőfelületet, ugyanazt a felosztást, ugyanazt az ikonrendszert kaptál meg minden gyártó, és igazából ezek az órák, hát néhány technikai funkció kivételével jellemzően a külsőjükben tudtak egymástól eltérni. Ez kevés volt ahhoz, hogy nagyon markánsan megkülönböztetett termékeket tudjanak csinálni a gyártók, szóval ezért is hagyták magukra ezt a platformot, és próbáltak meg saját megoldásokat kitalálni. De úgy néz ki, hogy ez változik. Igazából azzal együtt, hogy ugye ezt az Android Wear rendszert most úgy néz ki, hogy a Motorola meg a Google is egy kicsit, illetve a Samsung is egy kicsit felkarolja, azért ez nem tűnt el teljesen a piacról, mert ha onnan közelítjük meg, hogy egy divat cég, vagy egy klasszikus órákat gyártó cég most hirtelen kitalálja, hogy okos órát szeretne csinálni, akkor neki akkor van a legegyszerűbb dolga, hogy egy kész megoldást, egy kész platformot vesz, és ebben ugye a Google Android Wear az gyakorlatilag ott van karnyújtásnyira, szó szerint is, és igazából ezt kell csak beletenni egy olyan készülékházba, meg egy olyan megoldásba, amiben egyébként ezek a divat meg óragyártó cégek jók, minőségi anyaghasználattal, jó formákkal, hosszú üzemidővel rendelkező órákat tudnak csinálni, de azok a cégek, akik a technológia irányából közelítik meg az okos órás piacot, azok meg azt mondják, hogy nekünk az a nagy előnyünk, hogy mi saját rendszert is tudunk csinálni, és ezek mellett természetesen igyekszünk legalább olyan prémium minőségű külsőt biztosítani ezeknek a berendezéseknek, hogy azok a felhasználók számára is vonzóak legyenek. Nos, úgy néz ki, hogy ez a két dolog egy picit most megint összeér, de valószínűleg majd csak az ősszel fogjuk látni, hogy mik a konkrét eredmények. Ugye a Samsung is általában ősszel időzít egy nagy bemutatót, a Motorola-nál, ami ugye a Lenovo részét képezi, ott pedig bármikor mondhatják azt, hogy na, most bemutatjuk az új óráinkat. Ez egyelőre még nem történt meg, de a közeljövőben ez várható. Érkezett egy tanulmány a tévés piacról, ugyanis itt is vannak érdekes hírek és információk. Az Omdia nevű piackutató cég felmérései szerint 2020-ban a Samsung dominálta a televíziós szektort. Ők alapvetően ezt abból vezették le, hogy azt nézték, hogy mennyi ennek az üzletágnak, ennek az iparágnak a bevétele, és a Samsung 31,9%-át szerezte meg a televíziós piac bevételeinek, ami nem azt jelenti, hogy ők ott ennyi vagy ennyi tévét adtak el, tehát nem a darabszámot mérték itt. A második helyen az LG van 16,5%-kal, a harmadik helyen pedig a Sony 9,1%-kal. És igazából ez ugye azért egy érdekes elemzés, mert ugye van még egy csomó más márka is, többek között a TCL, ami ugye nagyon nagy erőkkel próbál piacot szerezni, többek között Magyarországon is. És a TCL általában azt szokta magáról mondani, hogy ők egy második, harmadik legnagyobb tévégyártónak tekinthetőek, ami lehet, hogy így van, hogyha az eladott darabszámokat nézzük, de hogyha azt nézzük, hogy mennyi bevétel érkezik a tévés üzletágba, akkor a TCL nem fér fel a dobogóra. Ami érdekes még a tévés piaccal kapcsolatban, az az LG-nek a friss bejelentése, hogy úgy döntöttek, hogy az LG TV-ken ismert WebOS okos TV rendszert nem hagyják meg exkluzívan az LG-nek, hanem igazából bárki licenszelheti, aki kifizeti érte ugye a megfelelő összeget. És azt mondja az LG, hogy hatalmas érdeklődés is van ennek a lehetőségnek a kapcsán, és már közel 20 cég jelentkezett be azért, hogy licenszelhetje a WebOS rendszert. Azért az látszik, hogy olyan cégekről van szó, akik nem annyira nagy szereplői ennek a tévés piacnak, tehát inkább most próbálnak piacot szerezni. Nekik nyilván kapóra jön, hogyha tudnak egy olyan rendszert belerakni a tévéjükbe, ami egyrészt a fogyasztók számára már, legalábbis aki már LG TV-t használt, valamennyire ismert. Másrészt pedig, hogy az LG WebOS-nek elég jó kompatibilitási felhozatala, tehát egy csomó előre telepített alkalmazást és technológiát támogat. Ugye itt elég csak arra gondolni, hogy a népszerű streaming szolgáltatók alkalmazásai azok mind fent vannak ezeken a tévéken, ugye itt a Netflixet, az Amazon, az HBO Go-t simán lehet mondani, de még az Apple TV-t is. És ezen kívül pedig ugye rengeteg szabványt is támogat, tehát például Apple AirPlay támogatást is képes biztosítani, ami szintén egy olyan érv lehet egy platform mellett, ami megkönnyíti azoknak a kisebb cégeknek a fejlesztési munkáit, akik egyébként a nullából vágnának bele abba, hogy okos tévéket állítsanak elő. Tehát meglátjuk, hogy melyik cégeknél lesz majd WebOS-es tévé először, de itt olyan nevek vannak, mint a Hyundai vagy a Blaupunkt, úgyhogy elképzelhető, hogy a közeljövőben nem csak LG tévéken látunk majd WebOS platformot. Úgy néz ki, hogy a mobil kommunikációs piacon mozgó gyártók március második felére időzítenek nagy bejelentéseket. Egészen konkrétan 4 olyan bejelentés is küszöbön áll, ami érdekes telefonokat tud magából kipréselni. Egyrészt nagyon hamar meg fog érkezni a Redmi Note 10 nevű telefon, ami ugye a Xiaomi almárkájának konkrétan csúcsmodellje lesz. Ez ugye nem fog versenyezni az Mi 11-es Xiaomival, amit ugye majd az adás második felében egy picit szétszincálunk, hanem inkább ez a jó árasított csúcsmodell kategóriába tartozik. Egyelőre még nem lehet róla mindent tudni, de azt igen, hogy Super AMOLED kijelzőt fog majd kapni, a legalábbis ezek a hírek vannak most a neten itt-ott, és nem lesz olyan hatalmas méretű, mint ahogyan azt mostanában megszokhattuk a csúcskészülékektől, mert 6,5 hüvelyk alatt fog majd maradni a kijelzőnek a képátlója, de szerintem a jövő heti adásban már nem mindent fogunk tudni erről a termékről. Szintén valószínűleg a jövő heti adásban lehet beszélni majd az Asus új gamer okostelefonjáról, a ROG Phone 5-ről. Ugye itt ez a ROG Phone 3-nak a közvetlen utódja, de kihagyták a 4-es számot. Ez általában a kínai kultúrában dolgozó cégeknél azért történik így, mert a 4-es szám az ott nem jelent túl jót abban a kultúrában, és ezért hát kiszokták hagyni a gyártók a H3-as után a következő lépést, ugye a ROG Phone 3-ról is rögtön az 5-re ugrunk. Sok mindenki szivárgott már a készülékről, nyilván a legcombosabb hardware lesz benne, amit eddig láttunk. Valószínűleg megint elsősorban a játékélményre fókuszálnak és nem annyira a kamerákra, de ez a bejelentés is leginkább a jövő héten lesz majd aktuális, mert ugye addig még ezt nem lehet csak pletyka szinten tudni. Ami érdekesnek ígérkezik, az a OnePlus 9, amit viszont már a jövő héten nem fog tudni még elmondani, mert valószínűleg valamikor április elején lesz a bemutató, és a OnePlus 9 az ugye egy abból a szempontból fontos készülék, hogy az európai piacon a BBK cégcsoporthoz tartozó márkák között a leginkább csúcsmodellnek számító eszköz. Ugye a BBK cégcsoporthoz tartozik a Realme, a Vivo, az Oppo és a OnePlus, de a OnePlus az, amivel először jöttek Európába, és a OnePlus az a cég, amik elég sokáig úgy működött, hogy évről évre egy vagy maximum kettő telefont mutattak be, és a második is az elsőnek a kicsit frissített verziója volt. Aztán tavaly már több telefonjuk volt, mert kicsit lementek a középkategóriába is, de alapvetően ez egy szűk készülőportfólióban rendelkező márka, ami azt is jelenti, hogy eléggé oda tudnak figyelni az egyes telefonokra, és a OnePlus készülékeket azért szoktuk nagyon szeretni, mert még mindig elég jó árérték arányjal rendelkeznek, és a végleketekig vannak optimalizálva, tehát olyanhoz képest, hogy milyen hardware van bennük, és ugye általában csúcs hardware van bennük, még gyorsabbak, még responszívabbak, még azonnalibb a működésük, mint sok konkurens készüléknek hasonló árszinten, és közben odafigyelnek a kamerára, meg minden egyéb olyan dologra, ami egy csúcstelefonnál fontos lehet. Úgyhogy a OnePlus 9, meg a 9 Pro, az valószínűleg majd március második felében lesz elérhető, de annyit már lehet tudni, hogy az biztos változik, hogy eddig úgy volt, hogy amikor bemutattak egy új OnePlus készüléket, akkor rögtön meg is lehetett vásárolni. Most viszont azok a hírek vannak, hogy a OnePlus is egy picit ilyen lassabb üzemmódra vált át, be fog mutatkozni az új telefon, és utána meg fogják mondani, hogy mikortól lehet előrendelni a készüléket. Akik előrendelnek, azok nyilván fognak kapni valamiféle ajándékot, és aztán majd utána kerül piacra ténylegesen az összes csatornában maga a telefon. Tehát, hogy egy kicsit ilyen jobban felépített, ilyen fokozatos piacra kerülésről van szó, ami segít abban a OnePlusnak, hogy többet tudjanak kommunikálni a termékről, és mindig újabb meg újabb ilyen lépésekhez, mérföldkövekhez elérve kiküldessenek újabb meg újabb sajtóközleményeket, amikről újabb meg újabb cikkek születnek, és akkor így napirenden marad a OnePlus 9-nek is a megjelenése, vagy egyáltalán a híre. Szintén március vége, április eleje a dátuma a Nubia Red Magic 6-nak, ami egy gamer telefon, akárcsak az Asus ROG Phone 5, de ugye a Nubia az hivatalosan Magyarországon nincsen jelen, ellentétben az Asus-szal, viszont a Red Magic 6 éppen ezért, akárcsak a korábbi Red Magic készülékek, mindig egy picit olcsóbb tud lenni, mint az Asus-nak a konkrét kurrens modellje, de nem is biztos, hogy annyit tud, ugye az Asus nagyon odafigyel a különböző tartozékokra, a kütyükre, mindenféle felhasználói extra funkciókra, amiket a felületbe építenek bele. A Red Magic vonal az inkább egy jól eltalált külsővel, nagyon erős hardware-rel rendelkező telefon, ahol a gaming faktor, tehát az a játékos faktor, ez persze domborítva van, de nincs annyiféle vadhajtása és extra tartozéka és mindenféle különleges megoldása, mint az Asus készülékeknek, de cserébe ugye olcsóbb tud lenni, úgyhogy a Red Magic 6-ra is nagyjából az április első hetében számítunk, és valószínűleg fogunk is kapni belőle tesztkészüléket, egyenesen a Nubiától fogják küldeni Kínából. Még mindig van olyan telefon, aminek a bejelentése hamarosan érkezik, ez pedig a Realme 8. Ugye a Realme egy olyan cég, mint ami olyan cég a BBK cégcsoportnak, mint amilyen a Honor volt a Huawei-nek, hogy ugyanaz a technológia van bennük, mint az Oppo-ba meg a Vivo-ba, de sokkal olcsóbban próbálják ezeket értékesíteni, és a Realme 6-ostól kezdődően vannak benne a magyar piacon is Realme készülékek, egyébként egész népszerűek ahhoz képest, hogy relatív kevés marketinget találnak rá ki, de a lényeg az, hogy érkezik most a 8-as generáció, és igazából úgy néz ki, hogy szintet lép a Realme, mert Super AMOLED kijelzőt fog kapni ez a termék, valószínűleg lesz benne 5G, hatalmas akkumulátor kerül bele, de hogy meg azt se kizárt, hogy a 180 megapixeles kamerát is beletesznek. Tehát ahhoz képest, hogy ez nem akar csúcsmodell lenni elvileg, hiszen ugye ez egy ilyen másodvonala a BBK C-csoportnak, ahhoz képest azért elég erősnek ígérkezik. És igazából mi azért az utóbbi hetekben, hónapokban nagyon sokat hallottuk, hogy a Realme és a Redmi az a két márka, ami nagyon komoly versenyt folytat egymással, főleg az ázsiai piacokon, és ez a verseny gyűrűzik át aztán most lassanként Európában, ahogy a Realme erősödik Európában is. Ugye tényleg az van, hogy a Xiaomi-nak az almárkája a Redmi, a BBK-nak az almárkája a Realme, ugyanazt próbálják nyújtani, és akkor a Xiaomi még bedobta a Poco nevű márkát is ebbe a zűrzavarba, hogy még lejjebb tudja nyomni az árakat, és még tudjon egy vonzó alternatívát a Realme-vel szemben kínálni. Ott még a doboz színe is ugyanúgy sárga, tehát nagyon sok ilyen középkategóriás telefon érkezik majd Kínából. Jól össze is lehet keverni őket, hogy Realme vagy Redmi, a doboz színe miatt a Poco-t a Realme-vel, tehát hogy egy nagy káosz lesz, de úgy néz ki, hogy bármelyiket is fogjuk választani, olyan nagy csalódást nem fog érni bennünket, mert egyre mennek följebb a tudásban ezek az eszközök, annak ellenére, hogy mi mindig középkategóriás telefonnak számítanak. Megint szintet lép a chipgyártás technológiája, ugyanis az idei évben a TSMC, ugye a tajvani chipgyártó, ami a világ legnagyobb chipgyártójának és legfejlettebb chipgyártójának számít, elkezdi gyártani a 3 nanométeres nódon készülő chipeket, ami ugye egy komoly előrelépés a jelenlegi legfejlettebb 5 nanométeres csíkszélességhez képest, és igazából az a helyzet, hogy az Apple pedig nagyon-nagyon várja, hogy ez a 3 nanométeres gyártás el tudjon indulni, mert hogy ez ugye elvileg 2022-ben fog tudni ténylegesen elindulni, és a pletykák szerint az Apple a TSMC teljes 3 nanométeres gyártókapacitását lekötötte 2022-re, tehát hogyha a 2021-es próbaüzem sikerrel zajlik, akkor az Apple a saját maguk által fejlesztett Apple Silicon lapkákat a TSMC 3 nanométeres nódján fogja legyártani, és hogyha igazak a hírek, akkor olyan nagyon sok más cég nem is fog hozzáférni ehhez a gyártósorhoz, tehát az Apple nagyon igyekszik bebiztosítani a vezető pozícióját a chipgyártás tekintetében, mert hogy ugye most már arról van szó, hogy nem csak a telefonokhoz és a táblagépekhez terveznek ők saját megoldást, hanem most már a notebookos piacon is az M1-es notebookokkal már saját tervezésű chipeket használnak, és ugye ezt hát jellemzően a TSMC gyártósorain gyártják le, de egyébként a Samsungot is szokták használni, hogyha nagy szükségük van erre a megoldásra, de nem véletlen, hogy a 2022-es évnek a 3 nanométeres csíkszélességű gyártósorai az Apple megpróbálta teljes egészében lekötni. Itt van a vége a műsor első felének, most jönnek a klasszikus feles hírek, mi pedig folytatjuk az adást két Xiaomi telefon tesztjével, maradjanak velünk!